Nap és hold, a székelyek története. A székelyek az osztrák-magyar monarchiában. A székelyföld helyzete. Az unió végrehajtása során fokozatosan megváltozott Erdély öröklött közigazgatási rendszere. 1876-ban megszüntették a szász és a székely székeket, és az úgynevezett vidékeket, összevontak néhány megyét, s egész Erdély területén általánossá tették a megyei szervezetet. Ennek következtében Erdélyben 15 megyét alakítottak. Alsófehér, Besztercenaszód, Brassó, Csík, Fogaras, Háromszék, Hunyad, Kolos, Kisküküllő, Marostorda, Nagyküküllő, Szeben, Szolnok-Doboka, Torda-Aranyos és Udvarhely megyét. Az 1876-os rendezés során jött létre Szilágy megye, a korábbi Közép-Szolnok és Kraszna megye összevonása által. Az 1876-os megyésítés egyes korábbi székek összetételét módosította. Háromszék megyéhez került a régi Fejér megye néhány települése, székhelye Sepsszentgyörgy. A régi Maros-szék Maros-Torda megye része lett. A székhelye Marosvásárhely. Aranyos-szék egyesült a régi Torda megye alsó kerületével, s együtt képezte Torda-Aranyos megyét, amelynek székhelye Torda volt. Csík megyét, a régi Csík-széket, Csík, Gyergyó és Kászon-szék alkotta, Csíkszereda székhelyjel. A városhálózat is módosult. Azok a kisvárosok, amelyek nem tudtak megfelelni a város kritériumainak, nagy községé alakultak át. Ilyen rangvesztés érte például a Székelyföldön az eddigi olyan városokat, mint Ijefalva, Bereck, Szentegyházas Olánfalu. Ez történt a mezővárosok többségével is. Marosvásárhely törvényhatósági rangot kapott. Rendezett tanácsú város lett Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Sepsszentgyörgy és Székelyudvarhely. A székelyföldi közigazgatás ezen túl teljesen az egyesített magyarországi rendszer szerint működött. A vármegye hatáskörét az 1870/42-es törvénycikk szabályozta. Saját belső ügyeiben önállóan intézkedik. Másodszor közvetíti az állami közigazgatást, és harmadik politikai ügyekkel is foglalkozhat. A vármegye legfőbb testületi szerve a törvényhatósági bizottság volt. Tagjainak felét választották, felét pedig a virilizmus szerint kinevezték a legtöbb adót fizető polgárokból. A vármegye másik szerve a közigazgatási bizottság volt, amelynek élén a főispán állt. A főispán a kormány megbízottjaként ellátta az önkormányzatok testületeinek elnöki tisztét. A vármegyét tulajdonképpen az alispán vezette, a főjegyző és a tiszti főügyi segítségével. Vármegye járásokra oszlott. Járás élére a kinevezett főszolgabíró került. A város polgármestert választott, elnökletével működött a városi tanács. Az 1871 és 1886 évi vonatkozó törvények háromféle községet ismertek. Kisközség, nagyközség és rendezett tanácsú város. A kis és nagy községekben továbbra is a bíró és a jegyző intézte a közügyeket. A dualizmus kori közigazgatás és a bírói szervezet működése eléggé gördülékeny volt. Nagyobb zökkenőket csak a képviselő választások idején jegyeztek föl, amikor a korteskedés behatolt a vármegyeházakba és a községházakba is. A közigazgatás átszervezésével Erdély, s benne a Székelyföld betagolódott a kiegyezéskori Magyarország politikai rendszerébe, amely alapjába véve liberális volt. Ebben a liberális rendszerben maguknak, az egyéneknek kellett gondoskodniuk saját jövőjükről, és felépíteniük a polgári jellegű közösségüket az egyre erősödő kapitalista gazdasági viszonyok között. Ez az új helyzet a székely társadalomban a legnagyobb problémát vetette föl. Először is meg kellett küzdeni a gazdaság fejletlenségéből adódó gondokkal, s a Székelyföldön is fel kellett gyorsítani a korszerűsödést elősegítő folyamatokat. Ehhez a feladathoz remélt segítséget a székelység a magyar államtól. Annál inkább, mivel sikerült a magyar nemzetnek megszabadulnia a Habsburg hatalom másfél százados közvetlen gyámkodásától, amely fékezte Erdély s a Székelyföld modernizációját. A Csíkban és Háromszéken 1762 és 64-be bevezetett határőr katonai rendszer a súlyos adózás Marosszéken és Udvarhelyszéken, valamint Aranyosszéken a gazdaság korszerűsítésének fő akadályozója volt. Ugyanakkor a Habsburg hatalom térfoglalásával a Székelyföldön is elterjedt az úgynevezett második jobbágyság, a társadalom polgári átalakításának képezte fő akadályát. A közoktatás és az egészségügy bizonyos fokú előre haladásához a Habsburg korszak alig járult hozzá. Nem volt elégséges ahhoz, hogy elindítsa a gazdaságban és a társadalomban a nyugati fejlett országokban már megvalósult modernizációt, állapítja meg Egyed Ákos történész. Nagy kérdés volt az, hogy ilyen előzmények után a magára maradt székely társadalom képes lesz-e önerőből elindulni a polgárosodás útján. Tény azonban, hogy a változások elindultak, de ezek belső nehézségekkel is szembe találták magukat. A legátfogóbb változást a gyors népességnövekedés jelentette.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Salgó Ferenc atya gondolatait hallják.
Betegeket látogatva gyakran, de többször az utcán találkozva emberekkel hálásan köszönik meg a Magyar Rádió műsorait. Sokszor magam is meglepődök, hogy milyen sokan merítenek vigasztalást, bátorítást, reményt az üzanya rádiójának hallgatásából. Köszönöm mindazoknak, akik önkéntesként olyan áldozatos munkát teljesítenek számukra ismeretlen embereknek. Köszönöm az adakozók nagy lelkűségét, akik évek óta fogyhatatlan áldozatkészséggel támogatják a Mária Rádió mindennapos működését, sőt, lehetővé teszik adományaikkal újabb adók indulását, bővülését. Köszönöm az ima felajánlásokat, amelyek minket önkénteseket is nagyon segítenek, és amelyek kegyelmet esdenek ki a hallgatók lelki megújulására, vigasztalására, hitben való megerősödésére, az Isten és ember szeretet gyarapodására. Magam is szentmise felajánlásokkal igyekszem viszonozni a Mária Rádiónak nyújtott támogatást, bármilyen formában teszik. Adja Jóisten, hogy a jövőben is ilyen szép összefogással tudjuk biztosítani a Mária Rádió hatékony működését, a lelkek megújulására, Isten dicsőségére.
Salgó Ferenc atya gondolatait hallották.
Amikor pásztor értem, és bementem a plébános atyába a templomba, egészen megdöbbentem, mert mind a két szobor könnyezik. Nekem ezt nem mondták, én ezt láttam, megtapasztaltam, megérintettem, lefényképeztem. Nagyon nehéz volt lefényképezni, és most nem azért, mintha nem látszódott volna, hanem hogy jövök én ahhoz, hogy fotózzam ezeket a könnyeket. Tehát itt valami egészen különös dolog történik, és ott meg is voltunk nagyon ragadva, meg voltunk hatódva, nagyon erősen. Én egy harcedzett ember vagyok, tehát nem olyan egyszerű engem kizökkenteni abból a stabil állapotból, de itt bizony folytogatta a torkomat valami, és a szememet is csavarta valami. De hogy mi az, nem tudjuk. Az biztos, hogy megdöbbentő módon két gipsz szobor könnyezik pásztoron.